ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Köszöntünk mindenkit újra, ez itt a Gurulj be lassítva és az M4 Sport labdarúgással foglalkozó podcast műsor a Hajdú B. Istvánnal és velem Berkesi Judittal. Pisti, személyes élményeid beszámolására van most lehetőséged, hiszen a Bajnokok Ligájában 4 csapat már ott van, a legjobb 8 között, és te ott voltál Madridban, ahol azért a Leipzig közel volt ahhoz, hogy borsot törjön a Madrid orra alá, és Willy Orbán gólja az számukra egyébként is emlékezetes, de úgy összességében a játékot nézve mennyiben kaptál többet a Lipcsétől, vagy bőven benne van ebben a Lipcsében, ez szerinted?
Az az igazság, azon gondolkodtam, meg gondoltam, hogy fölmerül ez a kérdés, hogyha valaki rátekint a Bajnokok Ligája 8-as mezőnyének felére, ugye ez alakult ki, akkor azt mondja, hogy hát végül nem történt semmi meglepetés. A Paris Saint-Germain, a Bayern München, a Manchester City és a Real Madrid tovább jutott. Na most ez 4 olyan csapat, amelyik, hogyha a döntőbe kerülne, se lenne meglepetés. Egyébként előfordulhat idén, hogy a legjobb 8 között csak olyan csapatok szerepelnek, amelyek vagy megnyerték a Bajnokok Ligáját, vagy legalább a fináléig eljutottak. Ugye Atletico Madrid, Inter, itt a Dortmund, amelyik ugye nyert már Bajnokok Ligáját, vagy éppen mondhatnám a Barcelona-Napoli párosításból is, ha a Barcelona jut tovább. Tehát elvileg semmi szenzáció. És az elvileg semmi szenzációban az a szenzáció, hogy valahogy olyan dolgokon is tovább lép a futballvilág, amely ha nem a Lipcsével esett volna meg, hanem fordítva a Real Madriddal, vagy akár a nyolcba jutott csapat valamelyikével, akár a Bayernnel, akár a Paris Saint-Germain, akkor égbe kiáltó bírói bakiról, már-már összeesküvés elméletről beszélnénk. Így annyi történt, hogy kiesett a Lipcse. Ugye hogy esett ki? Az első mérkőzésen is jobban játszott, még a Real Madrid játékos, a Toni Kroos is azt mondta, hogy a lipcseiek szerint egy szabályos gólt szereztek. 1-0-ra nyerte azt a mérkőzést a Real.
Madrid, igen, Rodri.
Páholyban vannak, minden rendben van. Majd jött ez a visszavágó, ahol az első félidőben a Real Madridnak nem volt kapura lövése. Tehát ott tulajdonképpen mindegy volt, hogy Blaszvik, Gulácsi, Berkesi vagy Hajdu áll a kapuban, mert nem kell semmit sem csinálni. Most ilyen a Real Madriddal legutóbb akkor fordult elő, 2022. szeptemberében, amikor a Lipcse volt az ellenfél. Tehát valamit a Lipcse tudhat, amivel megbénítja annyira a Real Madridot, hogy nem tud kapura sem lőni egy fél időt követően. Azt a csoportmeccset később 2-0-ra ugye megnyerte a Lipcse, azon még ugye Szoboszlai játszott, Kunku játszott, Werner játszott, tehát egy csomó olyan játékos, aki most már Premier League-ben játszik, vagy Forsberg, aki ugye az Egyesült Államokba szerződött. Ezen a találkozó pedig olyan lipcseiek, akiket a madridi közönség, ugye majdnem 80 ezeren voltak, tehát gyakorlatilag teljesen teltház volt, és gyönyörűen megcsinálták a Real Madrid stadionját, ugye ez egy hosszú éveken keresztül tartó felújítási munkák zajlottak, és most már majdnem teljesen kész van, aminek egyébként zárójel az lett a következménye, hogy a kommentátorállás jóval följebb került, mint bármikor volt, tehát a 8. emeleten ültünk konkrétan, de még a tetőszerkezetbe pici radiátorok is be vannak építve, és azt be is kapcsolták, tehát ha hűl le a levegő, akkor azért nem fázol meg, és még egyébként a pályát is lehet látni. Szóval a Lipcsének győznie kellett ezen a mérkőzésen ahhoz, hogy tovább jusson, vagy ha egy góllal nyer, ugye akkor kiharcolja a hosszabbítást, és ennek megfelelően játszott is. Az kétségtelen, hogy talán, nem tudom, Openda vagy Sesko, az nem akkora sztár, mint Vinicius vagy Bellingham. És nem is találta a Lipcse se sokat a kaput, tehát igazából ugye Lunyinnak az első mérkőzésen volt 9 védése, itt az első fél időben 1. És a második fél idő elején volt egy olyan kulcspillanata a mérkőzésnek, az a bizonyos Vinicius-Orbán összecsapás, amitől egy egészen másik mérkőzésnek kellett volna kialakulnia. Most én többször végignéztem a jelenetet felvételről is. Élőben ugye én azt láttam, elkövet egy szabálytalanságot Vinicius, a játék megy tovább, majd fellöki Willy Orbánt. Ezt tökéletesen lehetett látni abból a szögből, ahol én ültem, be is.
A 8. emeletről
így
is.
Van, a 8. emeletről is, hát ezt bárhonnan, majd hogy nem azt mondanám, a Holdról is lehetett látni. Na most ugye Az első szabálytalanság, amit elkövetett Vinicius, az minimum egy sárga lapot ér. A másodikon lehet vitatkozni, hogy az miután két kézzel torkon ragadod a másikat és a földre lököd, hogy az egyből piros-e, de hogy egy második sárga az egészen bizonyos. Most ugye olasz játékvezető volt, az elején erről senki nem beszélt, ugye, hogy Ancelotti olasz, a Real mostanában állandóan bírózik, és küldenek egy olasz játékvezetőt az UEFA-tól, de mind a két fél azt mondta, ez egy jó bíró, le fogja vezetni ezt a meccset korrektül. És ugye azt lehet látni a felvételeken, hogy az első szabálytalanságot észleli a játékvezető, de a labda marad a lipcsénél, igen, követi a labda útját, majd egy nagy felhördülés, és visszafordul, és azt látja, hogy a földön van Willi Orbán, még mindig. Vagy már megint, de ő ezt nem tudja, hogy az elsőtől nem került a földre, hanem ez egy második lökés volt. Oda ment a játékvezető, és adott utólag egy sárga lapot, érzésem szerint az első szabálytalanságért teljesen jogosan. És itt jön be a képbe a VAR rendszer.
Igen,
mert
van.
Az egész VAR-t arra találták ki, hogy az ilyen szituációkban, amikor a labdát követi a játékvezető teljesen nyilvánvalóan, valószínűleg ezt teszik az asszisztensei is, teljesen nyilvánvalóan, segítsen, mert olyan nincs, hogy valaki, és Willi Orbán csinált semmit, föltápászkodott, megkérdezte, na mi van öreg, nem köpött, nem lökött, nem rúgott, és Vinicius fogta.
És ő ellene szabálytalankodtak.
Így van.
Tehát, hogy nem az van, hogy Vinicius mondjuk fölrúgta volna Willi Orbán.
Tehát a vita nem
után.
Az, hogy Viniciusnak a pályán kellett volna maradnia, vagy sem.
Hanem, hogy egyből hanem, piros, vagy két sárga.
Így van. Ehelyett ugye. És hozzáteszem, ha Viniciust a játékvezetők
kiállítja. És ugye a második sárgát, minimum néznie kellett
persze.
A VAR-nak. Tehát
hát igen.
Az egyből pirosat is értelmszerűen.
Igen, na most a VAR lehet. Nem akarom őket fölmenteni, mert szerintem nem lehet. A VAR lehet, hogy a második szabálytalanságra gondolta, hogy a játékvezető sárgát adott. Egyébként kommunikálnak egymással, persze. Tehát ezt meg lehetett volna kérdezni. És úgy ítélte meg, hogy ezért nem fogja kihívni a bírót, mert ugye lefújta azt a szabálytalanságot. De ő nem azt a szabálytalanságot fújta le, hanem az elsőt. Hozzáteszem azt is, ha Vinicius megkapja a jogos piros lapját, azt nem tudom, hogy a Real Madridot megverte volna a Lipcse emberelőnybe játszva mondjuk 30 percet, vagy nem.
Az de nem
viszont,
lő gólt.
Az viszont biztos, hogy a Vinicius nem lőtt volna.
Igen.
Egy nagyon szép gólt, egyébként ez egy gyönyörű gól volt, amit ugye a Willi Orbán egyenlített ki 3 perccel később, és lett 1-1.
Szerintem az is nagyon szép
az
volt, de védővel
volt.
A nyakán így stukkolni kapuba.
Abszolút. És ugye magában a Bernabeu stadionban 2010-ben egy bajnokin, még az Osasuna színeiben Vaduz Krisztián szerzett gólt. A Bernabeuban nemzetközi kupamérkőzésen viszont 1985 óta nem láttak magyar gólt, amikor ugye Maier Lajos a Videoton színeiben az UEFA kupa döntőjében győztes gólt szerzett a Real Madrid ellen. Ott is ugye azzal a góllal, idézőjelben mondom, sokra nem ment a kupagyőzelem szempontjából a Vidi, mert az első meccset 3-0-ra a Real nyerte. Az is egy nagyon érdekes kérdés, ugye Willi Orbának ez volt a második gólja a Bajnokok Ligájában. Ugye mi ott voltunk az első BL meccsén a Lipcsének 2017-ben a Monaco ellen, gyakorlatilag abból a csapatból Gulácsi és Orbán, akik maradtak, és abban az idényben szerzett Orbán egy gólt. Itt nyilván statisztikusok majd ezen elkezdenek bíbelődni, ugyanis Orbán akkor még németként volt nyilvántartva, hiszen még nem volt magyar állampolgár 2017-ben. Ugye később lett magyar, és játszott azóta több mint 40-szer a magyar válogatottban. Úgyhogy ez az első gólja az tulajdonképpen...
Hát éppen utána valamikor.
Így van. Így van.
18.
Az még egy német gólnak számított, ez most egy magyar gólnak. Nyilván...
Nekünk az is.
Nekünk magyar gól volt
az
már
is
akkor
is. Magyar gól volt.
De sok szempontból tanulságos volt ez a mérkőzés, mert ugye utána elmondták a lipcseiek is, hogy ha ez fordítva történik, akkor egészen biztos a piros lap. Tehát ha Willi Orbán kétszer a földre teremti a Viniciust a Bernabeuban, egészen biztos, hogy kiállítja.
Na de akkor, ha már összeesküvés elméletről beszéltél, akkor azért a Real Madrid kapcsán is sokan mondanak ilyet, hogy azért a Madrid mellett az ilyen kétes szituációknál ott szoktak lenni.
Igen. Én azt gondolom, hogy itt egész egyszerűen, ráadásul egy nagyon tapasztalt Irutinak hívják, VAR-bíró volt, aki ezt nem hiszem, hát ha a televízióban
nem
vissza...
Mertek,
én szerintem,
nem mertek még ebben döntést hozni?
Ugye,
vagy
az
még
teljes,
egy döntést hozni?
Ez az én összeesküvés elméletem, ami most jön. Ha ezért kihívja a VAR a játékvezetőt, nincs az a bíró, aki nem ad piros lapot. Tehát egy hátulról történő nyilvánvaló szabálytalanság, majd utána két kézzel torkon ragadva, mi több egyébként, erre nagyon-nagyon kitértek utána, még a meccs után egy kb. 40 perces séta volt, mikor visszaértem a szállodába, de még a spanyol elemző műsorok mentek, és erről folyt a szó, Ancelotti a sajtótájékoztatón. Ugye volt olyan Real játékos, amelyik nem azzal cáfolta az esetet, hanem hogy ez nem piros lap, hanem azt mondta, hát van, amikor ellenünk fújnak, van, amikor, mert most kiegyenlítették egymást a dolgok. Most azért tegyük hozzá, hogy ez azért a Lipcsének nem kis téttel bírt ez a mérkőzés. Tehát a Lipcse kiverhette volna a Real Madridot. Ott lehetett volna a 8 között. Ráadásul ugye a jövő évi Bajnokok Ligájában nem csupán a bajnokságok első 4 helyezettjei indulnak, hanem az idei Bajnokok Ligája évben legjobban szereplő 2 bajnokság 5. helyezettje is. A Lipcse jelenleg 5. a Bundesligában, tehát nem áll BL szereplést jelentő helyen. Viszont a Bayern már bejutott a 8 közé, a Dortmund 1-1-ről indul a PSV ellen, valószínűleg bejut, illetve nem lenne meglepetés, ha bejutna, és hogyha 3 német csapat ott lett volna a 8 között, óriási esély lett volna Németországnak arra, hogy azt a bizonyos plusz BL helyek egyikét elvigye a német 5-nek, amelyik jelenleg a Lipcse.
Saját magának.
Tehát itt ez nem kis téttel bírt ez a dolog. Hozzáteszem, a Real Madridnál senki nem mondta azt, hogy a Real jól játszott volna. Mindenki elismerte, hogy nem ment a játék. Szerintem, tehát nagyon érdekes volt ugye kvázi testközelből nézni a Real nagy öregjeit. Mert ugye ma már az nagyon ritka, hogy Kroos és Modric is egyszerre van a pályán és kezdenek. És ennek valószínűleg az az oka, hogy olyan intenzitású meccseket játszik a Real, hogyha mind a ketten elfáradnak a 60-70. Az percben, és mind a kettőt le kell hozni, az nagy baj. De azért amikor Modric beállt, Kroos egyébként jól játszott, de amikor Modric beállt, azért látszott, hogy a játékból, a futballból magából, és minden tiszteletem Kamavingáé vagy Chouameniéé, Modric sokkal többet tud. Tehát Modric még mindig jobb játékos, egyébként ennek a mérkőzésnek nem volt akkora intenzitása, hogy Modric ne bírta volna sokáig. Nyilván az ő energiáját, akár Kroosét, akár az övét be kell osztani, mert még hosszú a szezon, és a Real Madrid ugye nagyon jól áll, hiszen vezeti fölényesen a spanyol bajnokságot, és ott van 8 között a BL-ben, de akkor változott meg egy picit a játék. Vinicius pedig, hát futballozni tud, azt senki nem vitatja tőle.
De a meccsembere akkor is Vili Orbán lett, ezt ne felejtsük el, és nem csak a fejese miatt, bár egyébként nekem szimpatikus volt, ahogy nyilatkozott a közösségi médiában az esetről, ugye azt mondta, hogy egyértelmű piros lap, de a játékvezetők is hibázhatnak, ez a futball része. Én is védekezhettem volna jobban a kapott gólunknál, ugye pont Viniciusszal szemben, és lőhettünk volna egynél többet is. Tehát nekem nagyon-nagyon tetszik, amit ő írt. Olyan részt nem idézek, ami nem biztos, hogy idézhető, de azt írja, hogy megünneplem a gólomat, aztán pedig visszatérünk újra és újra. Szóval jó látni Vilit, hogy ilyen formában van. Szerintem megint az jutott eszembe, bocsánat, a közvetítés közben is, mikor hallgattalak, hogy megint hogy nézhetnek rá a német válogatottnál, hogy hú, de kellene nekünk a Vili, vagy kellett volna, hát ugye, mert most már csak így.
Ha én Nagelsmann lennék, mint ahogy nem vagyok. És megnézem ezt a meccset, akkor hátradőlök, és azt mondom, hogy hát nincs gond. Láttam játszani Rüdigert, láttam játszani Orbánt, egymás mellé teszem a kettőt, és már is megvan a német válogatott stabil belső védelme. Csak hát ugye Vili Orbán látta inkább Marco Rossi játszani, és majd eldönti, hogy nem tudom én Szalai Attilával, vagy Dárdai Mártonnal, vagy Langádámmal, vagy kivel játszik. Vili Orbán játékára az jutott eszem, hogy tehát rendkívül profi módon futballozott. Az összes erényét azt érvényre juttatta, az az átlagon felüli fejjátéka, mert ugye ne felejtsük, hogy volt még neki helyzete ezen kívül is fejjel, ami mellé ment. Mind a két kapu előtt nagyon határozott volt, nagyon kemény volt, és igyekezte elkerülni a versenyfutásokat. Ugye Vinicius a gólnál megelőzte, gyorsabb volt előtte. Volt még a második félidőben egy olyan csele Viniciusnak, ahol Orbán nem szabálytalankodott, talán nem is tudta, hogy a 16-oson belül van, vagy kívül. Tehát egy az egyben Vinicius meg tudja verni Vili Orbánt, mint hogy meg tud verni mindenkit Vinicius, ha igazán akar. De ha ezeket a szituációkat elkerülöd, vagy éppen ellen kiteszed egy kicsit a válladat, használd a testedet, hogy kiguruljon a labda az alapvonalon vagy az oldalon túl, ilyenre is láttunk példát, akkor az azt jelenti, hogy megint csak azért a te akaratod érvényesül, és nem véletlen, hogy noha Vinicius nagyon szép gólt lőtt Willy Orbánról, azért a meccsember nem Vinicius lett, hanem Willy Orbán. Teljes joggal, és meg kell említeni, hogy Gulácsi
ezt akartam mondani, Gulácsi Pétert is említsük meg, mindent. És az, hogy szépen lassan tényleg azt a formát tudja hozni, amit a hosszú-hosszú és nehéz sérülése előtt mutatott, és érdekes azért a válogatott tekintetében ez továbbra is, természetesen a szövetségi kapitányé a döntés, hogy a kapusok között is egyáltalán miképpen rangsorol, vagy mi alapján rangsorol.
Igen,
majd.
Az látszódott a mérkőzésen, és ugye én láttam Gulácsit akkor is, amikor mondjuk a Lipcse támadott, hogy végig együtt mozgott, kiment a félpályáig, visszafutott, gimnasztikázott. Tehát az látszott, hogy Gulácsi teljesen egészséges, szerencsére. Amit védeni kellett, védett, azt a lövést azt nem lehetett védeni, ami bement. Egyébként volt bravúrja is ugye a mérkőzésen. A különbség talán az a Lipcse és a válogatott között, hogy a Lipcsében a másik kapus hibái és sok kapott gólja miatt törvényszerű volt, hogy váltás következik. Tehát ragozhatjuk ezt, Gulácsi jobb kapus, mint Blaszvich. Ez teljesen nyilvánvaló. Még annál a Genki kapusnál is szerintem jobb, ugye, akit láttunk a Fradi ellen védeni, aki a következő évben Lipcsében lesz.
Igen.
De az majd eldől. Dibus egyelőre nem adta meg azt a lehetőséget Rosszinak vagy Gulácsinak, hogy cseréljen. Tehát én azt gondolom, hogy a törökök ellen Gulácsi keretben lesz, de meg lennék lepve, ha nem Dibus védene. Aztán, hogy Rosszi hogy sakkozik akár a kapusaival ezeken az előkészületi mérkőzéseken. Ugye a stabil harmadik számú kapus Szappanos ugye sérült, ő egészen biztos, hogy nem lesz a keretben, tehát helyére valószínűleg érkezik Demjén vagy Tóth Bálint. Kapusposzton nem állunk egyébként rosszul. De jó volt látni Gulácsit is, jó volt látni Orbánt is, és kár, hogy nem látjuk őket a BL-ben többet. És ha már itt tartunk, akkor nyilván jó volt látni Szoboszlai visszatérését
az Európa Ligában is.
Az Európa Ligában, hiszen ő gólt lőtt.
Magyar gólt, magyar gólpaszt.
Sallai ugye gólpaszt adott a Freiburgban. Az is nyilvánvaló, és ez is persze érdekes, hogy alapvetően az Európa Liga azért egy szinten lejjebb van, mint a Bajnokok Ligája. De ha megnézzük, hogy melyik két csapat játszik Európában talán a legjobb formában, akkor az egyértelmű, hogy a Leverkusen, amely ebben az évben nem kapott ki semmilyen fronton, sem német bajnokin, sem német kupameccsen, sem nemzetközi meccsen, és az angol bajnokságot vezető Liverpool. Ez a két csapat az Európa Ligában van. Az összes többi csapat, Róma, Marseille, Freiburg, West Ham, sorolhatnám, azok nem rossz csapatok, de azért a hazájuk bajnokságában láthatóan nem a bajnoki címért küzdenek. Tehát iszonyú erős lesz az Európa Liga 8-as mezőnye is, hiszen hát azért valljuk be őszintén nehezen elképzelhető, hogy mondjuk a Liverpool kiesik, de azért még ugye ott a Milán is. Tehát nagyon sok jó csapat van az Európa Ligában. Most mondom, a Leverkusen és a Liverpool nyilván a BL-ben is megállhatná a helyét, hiszen hazája bajnokságát vezeti ebben a pillanatban, hogy aztán mi lesz a jövő héten.
City-vel játszik, ugye
a hétvégi City mérkőzés után majd azt meg lehet tudni. Még egy mondatot hadd mondjak, az pedig a Konferencia Liga, hogy ugye a Ferencváros simán kiesett az Olimpiákhoz szemben.
Mindenki nézte szerintem ezután, hogy az Olimpiákhoz mire fog menni a Maccabi Tel Avivval.
Majd a Maccabi Tel Aviv.
Gurított egy négyest.
Igen.
Egyébként megnéztem a statisztikát, azért ők elég jó százalékban értékesítették a helyzeteiket, meg ugye hamar is szereztek két gólt. Második fél időt azt uralta az Olimpiákhoz, de akkor is. Tehát
igen, én azt gondolom,
magában ez az eredmény, ez kicsit elkeserítő, ha belegondolunk abba, hogy a Ferencváros nem tudta megnehezíteni igazán az Olimpiákhoz.
Hát ugye nem, hogy négy gólt, hanem egyet se lőtt a Radi ennek az Olimpiákhoznak. Szerintem a visszavágot nem fogja 3 góllal megnyerni az izraeli csapat, de nagyon ezen tudom elképzelni, hogy megfordítsa a párharcot az Olimpiákhoz. Még akkor is ugye, hogyha az izraeli csapatok nem saját hazájukban vívják a hazai mérkőzéseit. Jellemző ugyan a másik Tel Aviv csapat, a Bosik stadionban.
A Maccabi Haifa egyébként is egy nagyon szoros mérkőzést játszott a Fiorentinával. És megnéztem a Maccabi Tel Avivot is, hogy tele van egyébként izraeli és válogatott játékosokkal. Azt hiszem, hogy 3 légiós volt a kezdőben. Tehát, hogy nem az van, hogy egy összevásárolt csapat, mint mondjuk, hogy a Leverkusenre visszatérünk, akkor ugyebár talán az egy picike meglepetés volt, hogy csak döntetlent játszott a Karabaggal, de hát ott tudjuk, hogy az sok-sok légiós
volt. Igen, megnézzük a Karabag gól szerzőit, tehát azért mondjuk Juninho az nem egy ilyen keleti név abból a szempontból. Egyébként nagyon jól játszott a Karabag, meg a Karabagot is ismerjük, ugye Karabaggal is volt dolga a Ferencvárosnak nem olyan régen, de én azt gondolom, hogy olyan nagy szenzáció eddig nem történt. Ugye a Bayern München is összekapta magát.
Igen, még térjük vissza, ott is van magyar vonatkozás, és azért érdekes és nagyon nehéz helyzet, amiben vannak Tuchelék és vannak Löw Zsolték, tehát ott egyértelmű feszültségek, egyértelmű pártoskodás, amit hallani lehet csapaton belül, ugye biztos a távozás, sőt, még azt is lehetett olvasni, hogyha nem jut tovább most a Bajnokok Ligájában, akkor azonnal menesztették volna Thomas Tuchelt.
Ennek a mérkőzésnek az volt a kérdése, ami lehet, hogy egy Bayern esetében nem kérdés, hogyha akarja a Bayern játékos kerete, akkor megbuktatja az edzőt azonnal. Mert ha kiesnek a Lációtól, Tuchel röpül, és a fél csapat ennek örülne. Na de akkor viszont kiesel a Bajnokok Ligájából.
Hát igen, szóval...
És a Bayern nem úgy állt bele ebbe a mérkőzésbe, hogy ki akart esni, és tulajdonképpen simán ledolgozta egy egyébként szintén nem túlságosan jó formában lévő Láció ellen a hátrányát, és a cseréknél, a közönség csapat viszonyánál. Tehát itt nem arról volt szó, hogy a lecserélt játékos nem pacsizott Tuchellel vagy Lövvel. Tehát itt, mintha a feszültség elillant volna, vagy mintha ez egy pici visszaigazolás lenne, hogy azért mégse vagyunk mi annyira rossz játékosok, mégse vagyunk mi annyira rossz csapat, mint aminek kinézünk. Ugye igazából nem a Bayern szerepel rosszabbul a Bundesligában, mint tavaly, hanem a Leverkusen sokkal jobban. Tehát a Bajnokok Ligájában pedig ugye áll a Bayern München, hát borzasztó érdekes mérkőzések lesznek, már hogyha ezt a négyet összesorsolnák, ugye itt van például Bappé, a Paris Saint-Germainről keveset beszéltünk, hát Bappé is rugott 2 gólt, most ha ezt a Bappét még beleraknánk a Real Madridba, amit jövőre valószínűleg bele kell szuszakolni a Ancelottinak.
Hát hiszem, ha látom, de igen.
De ez is milyen érdekes, ez a Paris Saint-Germain sokkal jobban néz ki Messi és Neymar nélkül, mint Messivel és Neymarral, és sokkal komplettebb a...
Vagy ezt már sokan kimondták, hogy nélkülük kellene ezt a Párizst újraépíteni.
Ki tudja, hogy meddig jutnak, mert azért a Paris Saint-Germain még mindig nem olyan rossz csapat, hogyha mondjuk a 4 közé jutna a Bajnokok Ligájában, az olyan bomba meglepetés lenne.
Még egy picikét az edzőfronton marad, az a Tuchel biztos, hogy távozik, és akkor itt már kezdődik a sakkozás, ugye Klopp is, de mennyire más, hogy őt hogy fogják búcsúztatni, és valószínűleg Tuchelnek azért nem lesz, vagy legalábbis azt ki tudja, hogy kiegyenesedik-e a Bayern, akár egy jó BL szerepléssel a szezonja, de hogy milyen érzésekkel fog távozni Thomas Tuchel a bajoroktól, az biztos, hogy Klopp nagyon mély és meghatott módon, és a klub részéről is, és ugye Xabi Alonso neve is felvetődik, őróla is hallani, hogy szeretné akár a Liverpool, és szeretné a Bayern is, és óriási küzdelemben vannak, mind a mellett, ő pedig ezt lehetett hallani és olvasni, hogy ő pedig pontosan azt szeretné, hogyha megnyeri a bajnokságot a Bayer Leverkusennel, akkor ő vezethesse őket a Bajnokok Ligájában. Tehát most ha nem az van, hogy egy kisebb csapattól, aki nagyon jól szerepel, azt mondom, hogy elviszem a nagy csapat, hanem nagyját tett egy ezekhez képest mérten, tehát mondjuk a Liverpoolhoz vagy a Münchenhez képest valamelyest kisebb csapatot, és ugyanúgy a BL-ben mehet. Mi lehet az útja neki szerinted, vagy mennyire izgalmas az ő története? Hogy hol és hogy folytatja?
Hát ő egy nagyon okos játékos volt, és szerintem edzőként is az. Én azt gondolom, hogy neki a Liverpool most még egy picit nagy ugrás lenne. Nem, mintha nem lenne Liverpooli tapasztalata. A Liverpooli közönség ugye befogadná őt, nyert Bajnokok Ligáját azzal a csapattal, de a Premier League-ben jóval kockázatosabb egy élcsapat edzőjének lenni a siker szempontjából, mint a Bundesligában. Ha Xabi Alonso átvenné a Liverpoolt, le, és lenne harmadik, akkor mindenki azt mondaná, hogy hát harmadik lett. Pedig azért valljuk be őszintén, mondjuk a Manchester City mögött, vagy az Arsenal mögött másodiknak, harmadiknak lenni, azért nem akkora szégyen. A Bayern Münchent, ha átvenni, a Bayern Münchennel egyértelműen meg kellene nyerni a bajnokságot, talán a német kupát is, és nemzetközi porondon menni, ameddig lehet. Az nekem egy nagyon szép forgatókönyv lenne, ha ő maradna Leverkusenben, és azt mondaná, hogy na most megmutatom. A kérdés az, hogy mennyire tudna a csapat együtt maradni. A Bayern Leverkusen ugyanis nem tartozik a világ leggazdagabb klubjai közé. Egy nagyon jó nevű csapat, mondjuk német bajnokságot ugye soha nem nyert, Leverkusennek is hívják, Leverkusennek, tehát ugye soha semmit nem nyerő csapat. Volt olyan év 2002, hogy a bajnokok ligájában is második lett, bajnokságban is második lett. Nem tudom, hogy az milyen ez a Leverkusen lenne, és ugye egy második év azért mindig nehéz. Én azt gondolom, itt az Európa Liga is most már a Leverkusennek, ha tovább jut a Karavakkal szemben, azért szintén annak a megnyerése is nagy fegyvertény lenne, mondjuk Rómával, Marseille-jel, főleg Liverpool-lal. Hát az aztán egy külön érdekes lenne, mondjuk egy Liverpool-Leverkusen mérkőzés bármikor az Európa Ligában. Úgyhogy Xavi Alonso érzésem szerint nem tud rosszul dönteni, de ő nyilván a legjobb döntést akarja, és az meg mindig minden edzőnél, hogy vajon mennyire szeret bele a saját csapatába. Tehát mennyire racionális inkább az, hogy elhagyja ezt a Leverkusent, vagy azt mondja, hogy hát itt lettem igazán edző, jól érzem magam, ismerek minden fűszálat, ismerek minden gondnokot, pályamunkást, hogy itt megpróbálok a Bajnokok Ligájában egy nagyot alkotni. Hát ezt nem tudom.
Erre ő tudja valószínűleg csak a válasz. Meg ez egy összetettebb kérdés. Sok szempontból kell ezt megvizsgálni, és gondolom.
És még egy mondat, ugye Kloppról meg Klopp pihenni akar, de ha Klopp úgy dönt, hogy nem pihen, akkor Kloppot bárhol szívesen látja.
Már a német válogatott kapcsán is pedzegették, hogy ha nem úgy sikerül, de ez milyen szimpatikus, nem ezt mondják, hogyha Nagelsmannnak nem ugye, úgy sikerül a kontinens torna.
Számunkra talán legérdekesebb, ugye, hogy Tuchel nem marad a Bayernnél. Tuchel sem lett egyik pillanatra a másikra rossz edző. Tehát azért mégiscsak BL győztest faragott a Chelsea-ből, Bajnokok Ligája döntőt játszott a Paris Saint-Germain-nel, de szerintem most jön el az a pillanat, amikor Tuchel, ha valahol állást kap, lehetséges, hogy Löw Zsoltnak le kell válnia róla, és meg kell próbálnia, hogy...
A saját útját?
Igen, hogy egyénileg mit tud alkotni. Nem tudom, hogy Tuchelt eleve hova fogják hívni, ugye hát még a Barcelona kispadja is üres lesz, hiszen onnan
Xaviról nem is beszéltünk.
Tehát itt óriási edzőkeringő várható. Én azt hiszem, hogy Löw Zsolt esetében talán most jött el az a pillanat, amikor azt kell mondani, hogy köszönöm, Tomás, amit eddig értem tettél, de megpróbálkozom azzal, hogy önállóan mire vagyok képes. De ez csak az én véleményem. Csak úgy, mint Vinicius pirosáról, minden másról.
Köszönjük szépen a figyelmet, egy hét múlva újra jelentkezünk.